mai rendezvényen is, mint amit nem tudom, kim voltatok ezen a gép, mi ez, milyen gép találkozó, vagy gépész, vagy gépész találkozó. Egyébként ez elképesztő, szóval, hogy mezőgazdaságnak ennek otthont, ez Európa hírű dolog. Tehát a világon nincs még egy ilyen gép gyűjtemény, ami mezőköves, nem, hogy egyébként a nagy része mindnek működik. És hogy még ilyen megnyitón is azt kell prédikálni a delikvens képviselő úrnak, hogy a templom után itt vannak a legtöbben, és hogy még a foci meccsen sincsenek annyian, mint itt, és ezt ő nagyon sajnálja. Szóval a kormánynak, illetve a mostani magyarországi szellemiségnek az egyik gondolkodás az, hogy itt egy keresztény nemzet születik, és a politikusainkból hirtelen kommunistából kapitalistává, kapitalistából most éppen nemzetivé, nemzetiből pedig keresztényé lesz. És ezt egy olyan mértéktelen mocsoknak látom, ezt kimerem mondani, ami megszégyeníti magát, úgy gondolom, és a kereszténységet, ami egyébként sem bibliai fogalom, nincs ilyen, hogy a Bibliában egy kereszténység. Ez egy totális tévedés, nincs kereszténység a Bibliában, a keresztény szó az egy ítéletfajta volt, hogy embereket ezért végeztek ki, és ez volt az ő ítéletük, hogy ők keresztények, ez volt az egész. És mai napig is a kereszténység dicsősége ott ragyog igazán a földön, ahol a keresztények a hitükért szenvednek, és úgy gondolom, hogy ott ennek van alapja. De az, hogy politikusok hirdetik a keresztény nézeteket, ez Jézus Krisztus arcú csapása. Az ő munkájának az arcú csapása, hiszen ő egyáltalán nem brillizott egyetlen politikussal sem, és nem adta nevét egyetlen politikai nézethez sem, legyen az jobboldali, baloldali, liberális vagy illiberális, teljesen mindegy. Ő nem adta a nevét egyetlen politikai ágazathoz sem, és nem is alapított vallást, olyat, amit aztán egy államhatalom kisajátíthatna. Amúgykor elmondtam azt is, hogy természetesen nem arról van szó, hogy egy államnak ne lehetne kulturális szinten a kereszténység, mint olyan öröksége, hogy a templomok ne lennének a magyar látképnek természetes velejárói, de igen, ezek természetesen lehetnek, és természetesen ezeknek vannak pozitív vonzatai, nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy ma már állami szintű, na ezt mondtam, hogy így, hogy állami szinten, szintű módon jelenik meg ez a dolog. Na, menjünk Máté 16:5-6-ban, azt olvassuk. Máté 16, inkább menjünk az igére, azt nem majd mondom. Ha bírjátok, azt mondja, hogy Máté 16:5-6, meg a 12-es verszakot olvasom. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Ez egy nagyon emberi dolog. Éhen mentek át. Jézus így szólt hozzájuk, vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és a szadduceusok kovászától. Itt egyébként egy olyan gazdasági fogalom van, hogy a szadduceusok és a farizeusok birtokoltak bizonyos gazdasági területeket, többek között itt a kovászipart is, és erre azt hiszik a tanítványok, hogy ugye a tőlük való kovászt ne egyék meg, de Jézus természetesen nem erről beszélt, 12-ben ugyanis megmagyarázza, ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától. Tehát, hogy a tanítástól jön át. És a Lukás 12-ben, ahol nem kell oda menjetek, de felolvasom, miközben megszámlálhatatlan sokasság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Ámen. Tehát mitől óvta Jézus a tanítványait? Milyen kovásztól? A képmutatástól, amit ugye a farizeusok és a szadduceusok, tehát az akkori világ vallási, hogy mondjam, előjárói, vagy iránymutatóinak a nyakába volt Jézus, és azt mondta, hogy a tanításaiktól vigyázzanak, vagyis megjelent ez a kovász a tanításokban. Tehát megjelent olyan dolgokban, amiben ez átjön, tanításokon átjön ez a dolog, a képmutatás is. Ez egy érdekes dolog, ugyanis az alapszituáció a képmutatásról az, hogy bort iszik valaki, de vizet prédikál, vagy akár fordítva, bort prédikál, de vizet iszik, ilyen is előfordulhat, és azt gondoljuk, mi egyszerű hívők, hogy a képmutatás az, mint amit az előbb példaként mondtam, hogy Gönczi Zsolti elmegy öltönybe egy esküvőre, vagy bármilyen olyan rendezvényre, ahol az elvárás, és ott megpróbál viselkedni, és másképp viselkedik, mint ahogy egyébként tenné, mert mondjuk szívesen büfögne egyet, és otthon ezt megteszi, de természetesen ilyen közegben, hogyha véletlenül előjön, az ciki, és másképp viselkedek, és azt gondoljuk, hogy ez a képmutatás, vagy azt gondoljuk, hogy ez a képmutatás, hogy a gyülekezetben jól viselkedünk, pedig ez nem igaz. Az a normális, ha jól tudunk viselkedni, ha bizonyos helyeken megtanulunk viselkedni, Egyáltalán nem képmutatás az, amikor valaki másképpen viselkedik, mint ahogy egyébként szíve szerint tenné. Ez igazából a Biblia szerint nem képmutatás, ez a normális, hiszen mi lenne az, hogyha munkahelyünkön úgy viselkednénk, ahogy akarunk. Természetes dolog, hogy van olyan hely, ahol az ember könnyebben el tudja magát engedni, ahol önmaga tud lenni, és hogyha a kulturális alapok ezt engedik, ott volt nálunk héten csütörtökön Zsuzsi, Nagy Péter egy másik lánya, nem a házasodott lánya, jött hozzánk házi csoportra ő is, és ő kint élt Kínában, aztán hát én megkérdezgettem tőle, hogy tényleg igaz-e, hogy a kínaiak büfögnek össze-vissza, mert ott a kultúrában ez normális. Aztán végülis nem mondott rá egyértelműen igent vagy nemet. De minden esetre az ember attól, hogy mondjuk szeret bizonyos dolgokat megtenni, vagy nyugodtabban elegeti magát bizonyos dolgokban, nem képmutatás az, ha megtanul bizonyos helyeken viselkedni az elvárás. Hiszen a királynő ez a meghívnak, ott is viselkedni fogok, és nem vagyok képmutató ettől, és attól sem vagyok képmutató, ha a gyülekezetben igyekszem a legjobb arcomat mutatni. Ez nem képmutatás, ez normális dolog, hogy megtanulunk a közösség elvárásai szerint viselkedni. Az ördög azonban elhiteti az egyszeri hívőkkel, hogy képmutatóan viselkednek akkor, hogyha eset meg tudnánk viselkedni, bizonyos közegekben, munkahelyen is akkor képmutatókének legyek, meg egy esküvőn is, de ez nem igaz, ez attól még nem képmutatás. Képmutatás egy teljesen más szintű dolog, amiről majd most szeretnék nektek beszélni, és azt szeretném nektek elmondani, hogy inkább van olyan dolog, ami alól ma feloldoznának benneteket, és van olyan dolog, amit viszont jobban belétek szeretnék súlykolni, hogy igazából, amikor Jézus a képmutatásról beszél, akkor egy egész rendszerről beszél, aminek a része a szerepjátszás. Ugyanis a képmutatás szó a Bibliában, a görög szó, a szerepjátszást jelent, azt jelenti a hipokratitész szó, hogy nem tudom, majdnem megkérdeztem, Petra itt van-e, de nincs itt. Hogy mondom, tegyen már ki, nem tudom, tudjátok-e, hogy a színházaknak a jele azóta is két maszk, aminek közül az egyik ugye mosolyog, a másik meg szomorú. Mert a görög színházakban ugye a színészek, hogy elrejtsék a saját természetüket, maszkot vettek föl, a szerephez illő maszkot. És hogyha a szerep rájuk azt a szerepet írta, hogy nekik szomorúnak kell lenni, akkor szomorú maszkot vettek föl, és teljesen mindegy egyébként, hogy lehet, hogy egy tök jókedvű színész játszotta azt a darabot, de a maszk elrejtette az ő való ényét, és a szerep szerinti, amit ráírt az a szerep, azt a szerepet mutató maszkot vettek föl. Tehát nem volt szükség mimikára a görög színházban, hanem a mimika helyett a maszkokat vettek föl, az szerint, amit az a darab megkövetelt az emberektől. A rómaiak még tovább fejlesztették ezt a színházat, mert ott még ugye azt is megcsinálták, hogy a halálra ítélteket, ha volt egy olyan szerep, ahol a főszereplő vagy egy szereplő meghalt, a egyik jelenet belecserélték egy halálítélte, és tényleg megölték a színpadon azt az embert. Ilyen durva volt a római színház, hogy fizikailag is megöltek egy szereplőt, lecserélték a színészt, könnyű volt ugye a maszk mögött, és betettek egy halálítéltet, és ott a színpadon kivégezték. Az emberek pedig tapsoltak ennek, szóval ilyen mocsok tud lenni egy dolog, egy rendszer, az emberi rendszerek. És a legfontosabb dolog, hogy a képmutatás ezen alapszik, ezen a szón, hogy színészetet, színész színdarabot játszani, és hogy azt a szerepet kell játszani, amit az a színdarab számomra megírt. És tudjátok, a képmutatásnak is ez a lényege, hogy fenntartani azt a látszatot, hogy egy színdarabot játszunk, és abban nekem az én szerepemet el tudom játszani, és az a lényeges, ami a színpadon történik, és nem az, ami az állatsz mögött van, hogy egyébként lehet, hogy az a mosolygó állatsz mögött egyébként egy összetört szívű férfi van, akinek mondjuk sok rossz dolog történt az életében, nehogy Isten, tragédiák érték, de el tudja játszani így a szerepét. És a többi, tehát nem számít a valóság, az számít, hogy mit közvetítünk kifele, és ebben a dologban, hogy mit közvetítek kifele, az nem is az én döntésem, hanem része vagyok egy rendszernek, ami engem szerepre szánt. És mindenki ezt a szerepet bevállalja. És a vallási rendszer tulajdonképpen egy nagy színdarab, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe, amit el tud és el kell játszani, és ez annyira az emberek természetének a részévé tud válni, és itt az ijesztő dolog, hogy az ember alkalmas arra, hogy a neki szánt szereppel azonosulni tudjon, és hogy ezt a pozíciót, amit rám szám egy rendszer, ezt nagyon könnyen az emberek bele tudnak illeszkedni, ez pszichológia, ez tiszta pszichológia, mindjárt beszélek nektek erről. Tehát a helyzet az, hogy sajnos sokszor a rám írt szerep nem is annyira idegen a természetemtől, sőt a vallási rendszerekben úgy tűnik, hogy nagyon könnyen helyezkednek el olyan emberek, bizonyos felső pozícióba lehet így fogalmazni, akiknek a természetében ez megjelenik, és sajnos ez a kereszténységre is nagyon jellemző. Még az arra hajlamosabb, alacsonyabb réteg is szívesen beleilleszkedik a neki írt szerepre, ami nagyon egyszerű, ő a bűnös kategória ebben a dologban, amiben meg is fog maradni. És azt tudom nektek mondani, hogy a szereplési kényszerek miatt, ahogy ez a világ is elvárja tőlünk, ilyen módon a képmutatás, a szerepjátszás valamilyen szinten része az életünknek, de kell ennek legyen egy határ. És nagyon fontos, hogy Isten színe előtt ne játsszuk meg magunkat, hanem tudjunk őszintén ott lenni. Viszont hozzáteszem ismét, hogy a képmutatás Jézus szavaiban egyáltalán nem azt jelentette, hogy a hívők próbáltak jobbnak látszani, jobban élni. Ettől még nem voltak képmutatók. A képmutatás maga a rendszer, ami kényszerítette az embereket pozíciókra. A Máté Evangélium 6. részében olvasom is ezt a néhány igeverset, Máté 6, 2, 5 és 16-os verszakokat fogom olvasni, tehát Máté 6, 2, 5, 16. Máté 6, 2, azt mondja, amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek, bizony mondom nektek, megkapták a jutalmukat. Vagy a 5. verszak. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. És a 16-os. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amen. Szóval nézzétek meg, hogy ez egy színdarab, amiről Jézus beszél. A színdarabnak megvannak a szereplői, megvan ugye az, aki mindig imádkozik, megvan az, akiről ugye az emberek is már elvárják, hogy neki imádkoznia kell. Ez a rendszer, ez már egy olyan rendszer, ami tulajdonképpen önfenntartó rendszer. Az összes vallási rendszer önfenntartó, elvárásokban van, és elvárják, ugye egyrészt ugye itt vannak a vezetők, vagy itt vannak a vezetőnek látszó emberek, akik ezt a szerepet játsszák, hogy ő bizony most adományt ad, és ennek megvan a maga teatrális megnyilvánulása. Ő bizony imádkozik, ez utcasarkon, ugye ez ennek a kultúrának a része, tehát nem a miénknek. De a mai kultúrában azt mondanám, hogy egy gépész találkozón is ugye már egy politikusnak kereszténységről kell prédikálnia, és hogy ez egy keresztény ország, most mondja Csabi, hogy egyik temetésen miniszterelnökünk is becsületes keresztény embernek titulált egy embert, aki lehet, hogy az volt, és ezt nem vonhatom kétségbe, mert nincs ehhez jogom, de egy politikus szájából ugye ez falsul hangzik, hiszen mi van azzal, aki nem keresztény, az nem becsületes, vagy az már nem magyar, és akkor lehetne fonni tovább a gondolatot, hogy ebben már egy kirekesztés van, hogy fennállva szeretnek, ugye megvan ez a szerep, hogy a szellemi, vallási vezetők, azok szeretnek ezt kifejezni, hogy ők most imádkoznak, és ennek nagyobb súlyt ad ez a dolog, hogy ők megnyilvánulnak ebben, vagy a böjtölés, hogy milyen komoly dolog a böjtölés, hogy ők eltorzítják az ő arcukat, és hogy az emberek lássák őket, és hogy ez egy oda-vissza menő meccs, és nem bántom én ezeket a vallási vezetőket, mert az egyszerű emberekben is már megvan az igény arra, hogy a vezetőink azok éljenek így, hogy egy vezető attól vezető, hogy ő bizony elkomorodik, amikor látom, hogy ő böjtöl, és akkor megnyugszom, hogy milyen jó vezetőim vannak, és megnyugszom, hogy ő bizony most imádkozik, akkor én megnyugszom, mert akkor minden rendben van, és kialakul egy rendszer, ahol mindenkinek megvan a maga szerepe, és ezt a szerepet én is elvárom, ha annak a rendszernek része vagyok a többi szereplőtől, hogy ő azt az állarcot vegye föl, ő is elvárja, hogy én tőle elfogadjam, hogy neki is az az állarca ebben a rendszerben, hogy van. Vannak ugye egyszerűbb szereplői ennek a dolognak, és vannak komolyabb szereplői ennek a dolognak. És látjátok azt, hogy Jézus is tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy képmutató módon teszik, akkor tulajdonképpen egy szerepet játszanak, hiszen az utcasarkon embereknek játszanak. És amikor azt mondja Jézus, hogy megkapták a jutalmukat, akkor nem arról van szó, hogy az Úr megítéli őket ezért, hanem azt mondja, figyelj ide akkor, hogyha téged megdicsért a többi szereplő, akkor te már ne várd az Istentől azt, hogy megdicsérjen téged. Mert egy dicséretet egyszer lehet elvenni, és ha te elvetted emberektől a dicséretet, akkor továbbiakban ne számíts az Isten dicséretére. Az Úr Jézus ugye ezzel szemben azt mondja, hogy emberektől dicséretet nem nyerek, de az Úr fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott, amely minden név fölött való név. Dicsőség neki. Na most ez nem azt jelenti, hogyha megköszönöd a testvérednek, hogy itt szolgál, lejönnek Budapestre, meg szolgálnak a technikánál, a takarításba, a gyermekek, gyerekekkel, a milyenkel együtt vannak, és megköszönöd, akkor ők elvették a dicséretet, mert ez egy más dolog, hogy megköszönjük egymásnak, és tényleg Isten áldjon meg mindenkit, aki szolgál ebben a gyülekezetben, és gazdagítsa meg rajtatok az ő áldását, és újítsa meg benneteket, szívem mélyéből ezt kívánom nektek, és csak azért is azt mondom, hogy köszönjük szépen, és ez nem a dicsőség elvevésnek a helye. Na szóval, van ez a szerepjáték, amit a rendszer kimér, és a kereszténység fölépítette ezt a rendszert ugyanúgy, és most Magyarországon ez a rendszer nagyon-nagyon-nagyon épül ki, és minden olyan megjegyzésből, ahol fennállva szeretik hirdetni a kereszténységet, ott lehet érezni, hogy van a többi szereplő, a nem keresztény, vagy a kis keresztény, aki a senki, és ez a rendszer kiosztja a szerepeket. Először is van a plebs. A plebs, ugye a rómaiak mondták így a közembert, hogy a plebeius, és röviden a plebs. Nekik egyszerűbb a szereposztályuk, mert ők, akikről Péterékre is ugye rá volt aggatva, micsoda, az a vallási rendszer, amiben ők éltek, mi volt rájuk aggatva, hogy a ti szereped az, hogy közönséges és írástudatlan ember vagy. Ez volt. Itt nem kell más mondani, csak az, hogy ő egy halász ember, nem tartozik a vallási elithez, le is nézik, nézzétek meg a Bibliában, le is nézik őket rendesen, még Jézust is lenézik, mert galilai tájszólása van, és egy echte Júdeában, Jeruzsálem környékén született zsidó lenézte a Galileában született zsidót. Még annak is volt az elitek között elitebb része, és bármilyen furcsa, ez az állapot, hogy az emberek többségére a plebsnek, a hétköznapi hívőknek, abban az értelemben, amit abban a korban mondunk, de a mai értelemben is az egyszerű hívőknek az volt a szerep, hogy te bűnös vagy. És a rendszer ezt fenn is tartja, érdeke a rendszernek a bűnösség állapotának a fenntartása. És éppen ezért, amikor Péter csónakjába az Úr Jézus beszáll, ugye Péter be is illeszkedik rögtön egy mester jelenlétében a neki kirót szerepjátékba, azt mondja, eredj el tőlem, én bűnös vagyok, nekem ez a szerepem, hogy ez a rendszer, a vallási rendszer, amit Mózes ránk hagyott, és amit még köré kanyarított a zsidóság a atyai hagyományokkal, ez őt a bűnös stációba szánta, ez a te szereped, és Péter abban a pillanatban, hogy egy ilyen ember, mint Jézus, akiről sugárzott, hogy tiszta, vagy ott van, nem is kell Jézus hozzá, a gazdag ifjú, akinek a jelleme csodálatosan sugárzott, hogy egy tiszta jellemű ember, Péterék összezuhannak annak a férfinak, a fiatal embernek a jelenlétében, mert abban a pillanatban érzik, hogy az ő szerepük ebben a szerepjátékban, amit zsidó vallásnak nevezünk, meg az összes vallásban van ilyen szerepjáték, te a bűnöst képviseled, és ennek a rendszernek érdeke is, mert ettől működik a rendszer, hogy van egy bűnös réteg, akinek állandóan a rendszernek az az érdeke, hogy sakba legyen tartva, hogy a félelem által, a pokoltól való félelem által ezt a bűnös sosem szabad fölemelni az elit szintjére, mert akkor még ez az ember megérteni azt, hogy az Isten szereti őket. És ez a rendszer ezt ráagatja erre a nagy széles tömegekre. Ami a furcsa az, hogy igazából az alap emberi természetünkhöz ez a szerep nagyon közel áll, jól illik. Tehát mivel az ember bűnös, ezért az ember a bűnös mi voltát nagyon könnyen tudja játszani, hiszen én bűnös vagyok, mint a római színházban, akit kivégeztek, halálra volt ítélve, és bedobták az egyik sötét jelenetbe oda, és leszúrták. Ő könnyen el tudta játszani a szerepét, hogy egy bűnös ember, és neki meg kell halni, mert egyébként is bűnös volt. És tudjátok, Jézus ezért érzi jól magát ebben a szerep körbe szánt emberek között, a bűnösök között, akikről rá volt írva, hiszen halljátok meg, mit mond az evangélium, mit mond ez a vallási rendszer, bűnösök közé ment szállásra, bűnösök barátja, vámszedők barátja. Érzitek, hogy a szerepkör mindenki előtt tiszta volt, és akire rá volt írva az a szerep, hogy te bűnös vagy, te hiába jársz zsinagógába, te belőled úgyse lesz soha egy Isten közeli ember, bezzeg, amikor én imádkozok, akkor megáll az élet, mert akkor mindenki elhűlve néz, hogy imádkozik az elit, ilyen baj akkor nem lehet Izraelben, és nehogy te véletlenül felemelkedjél az én szintemről, hogy levegőt kapjál, mint az a szerencsétlen Bartimeus, aki ledobja ugye a koldus köpenyét magáról, mert amíg az rajta van, addig ugye őróla rá van írva az ő szerepe, hogy vak, nyomorult, és hogy a társadalom szélén van. De amikor a mester megszólítja őt, abban a pillanatban elkezd érezni azt, hogy van élet, hogy Isten közel van, és ez tőle el volt zárva. Mondja is Jézus a farizósokra, hogy elzárjátok az Isten királyságát az emberektől, és meginti őket, mint képmutató farizeusokat, hogy ebbe a szerepbe ti a bűnöst bűnösnek is tartjátok, mert ha még felemelkedne ez a tömeg Istenhez, még összeomlana a rendszer. És így is van, eljön Jézus, és összeomlik a rendszer. Mert rájönnek az emberek, hogy nem kell szerepet játszaniuk Isten előtt, nincs rendszer, igazából van Isten, és van az ember. De visszatérve az előbbi gondolatra, hogy a bűnösöknek szánt bűnös szerep jól áll nekik, nekem is jól áll, Ez közel áll hozzám, nekem közel áll hozzám, hogy néha böfögök egyet, néha az ember szellent is egyet, mindenki szokott ilyet csinálni. Nekem ez jól áll, mert ez a természetem része. Természetem része az, hogy jobban érzem magam rövidgatyában, meg egy szalonnával a kezemben, egy abált szalonnával, meg hagymával a kezemben, mint ilyen elit étteremben, ahol meg vagyok fosztva ezektől a lehetőségektől. Az én természetemhez ez nagyon közel áll, és nagyon örülök, amikor az én életemben egyszer csak megjelenik egy mester, akiről ugye meg vagyok győződve, hogy az elit része, és hogy ő nem méltó, hogy az én csónakomba bejön, ő meg azt mondja, hogy de ez nem számít, gyere, és bejön hozzám, és elkezd velem szalonnázni. És akkor kezd, nem bírom befogadni, hogy milyen, most, milyen szerepre van erre az emberre írva, hogy milyen vallási rendszert hozott el az életbe, a zsidó vallásba Jézus, hogy, és akkor kezdem rájönni, hogy amit Jézus jön, az nem is állarc, nincs is rajta állarc, ő ilyen, egyszerűen ilyen. És azt is ránéz, és azt mondja, nem érdekel az állarc, vele nyugodtan ismerlek téged, nem kell rólad bizonyságot tegyen bárki, tudom, mi lakozik benned, nem kell, hogy letagadd, aki vagy, én ismerlek téged, tudom, hogy egy parázdanő mossa a lábaimat, nem kell hátraforduljak, nem érdekel semmi, én jól érzem magamat, nem kell szerepet játszunk, nem kell az, hogy egy új rendszert kialakítsunk, ebbe a rendszerbe én meg a tanítványaim a valakik, ti meg, és akkor csinálok egy újabb rendszert, a pokollal való tanítást kis színesítem, keresztény mászba leöntöm, és újra megjelenik a félelem, hogy az a nagy tömeg, a kasztrendszer keresztény módon, ugyanúgy a kereszténységben jelen van a kasztrendszer, sajnos ez az igazság, az elit elzárt szinten van, még a bűnös sokasság arra, hogy templomba menjen, meg ide menjen, oda menjen, meg nyomja a pénzt, és a rendszert fönntartsa. Na, és Jézus ezekkel az emberekkel jól érezte magát, mert ezek az emberek állatsz nélküliségre vannak ítélve, mert a vallás is helyesen tanítja, hogy a bűn az bűn, és hogy az ember bűnös természetű, és ezek helyes tanítások, és az emberek ezért ezt a szerepet a plebs, a közönsége szélső, vagy a széles rétegek, mint például Péter, ezt ők őszintén tudták megélni, hiszen ilyenek voltak. És tulajdonképpen a legkevésbé állarcos, vagy leginkább állarctalan színész réteg, az ott van az egyszerű emberek között, és Jézus is oda ment ezek közé az emberek közé, mert még ebben az egész borzasztó rendszerben, ami kiépült, ők voltak a legőszintébbek, és ilyen módon nagyon könnyen megtalálta az ő szívükhöz az utat. És ez a rendszer, ez épít is erre. Tehát arra, hogy a bűnös maradjon is bűnös, nem érdeke a rendszernek, hogy a bűnös megigazulásra jusson, mert abban a pillanatban ugye eltűnik a elit közvetítő közegének a kényszere, és ez a vallási rendszereknek én úgy látom az egyetlen az, hogy legalább a bűnről bűnként tanítanak, és legalább a bűnös marad az átlagember. Ilyen módon bármilyen furcsa, de ahogy Pál is tanítja ezt az elvet, hogy a törvény is közbejött, hogy a bűn megsokasodjon, azért, hogy az emberek annál jobban kénytelenek legyenek és szomjúhozzák a kegyelmet, ami természetesen Krisztusban jelent meg ezen a földön. És nem a kegyelemtanban, nem egy gyülekezet tanításában, nem egy keresztény felekezetben, hanem Krisztusban. És aztán ez megjelenik. Na, aztán van az elit, és aztán rögtön az elején megjegyezném, hogy mielőtt azt gondolnánk, hogy a bűnösnek titulált tömeg vallási rendszerben, mint Péterék is, hogy ők aztán mivel megtapasztalták, hogy ez a vallási rendszer és ezek a szerepek milyen borzasztóan kemények és áttörhetetlenek, mielőtt azt gondolnánk, hogy őket ez egy életre megőrözte attól, hogy ők szerepcserés támadásban az elitbe jussanak, nem igaz. Péter bele fog majd jutni az elit érzésbe, és majd ugyanúgy képmutatóskodni fog, mint ami képmutatóskodásnak ő áldozata volt a megtérés előtt. De majd mindjárt oda fogunk. Nem, akkor menjünk is oda. Galata 2-ben azt olvassuk, ha már jegyzetem ebbe a sorrendbe iratott meg. Galata 2. Szóval Péterről mit mondott? Péter mit mondott magáról? A szerepét mondja Jézusnak, belép a csónakba. Jézus, szerep, felolvasás, bűnös ember vagyok, menj tőlem. Jézus megmondja, nem érdekel. Nekem rajtam nincs állarc, én nem azért jöttem, hogy egy újabb állarcot, újabb szerepre téged károsztassalak. Én téged, Simon, Jóna fia, úgy, ahogy vagy, szeretlek. És gyere, mert így, ahogy alkalmas vagy nekem, és elindul ez a dolog. És Péterből lesz valaki, még a nevét is az Úr megváltoztatja. Simon, Jóna fiából lesz ugye Péter, Petros. Galata 2-ben. Olvassuk azt az érdekes történetet, amikor Pálnak kell ott a 2.11, Kéfást, ugye ez az arám neve Péternek, kezelésbe venni. Amikor pedig Kéfás, tehát Péter Antiókiába jött, ahol ugye Pál volt ugye a a szellemi vezető, illetve nem is ő volt, igazából, na mindegy. Nyíltan szembeszálltam vele, amivel okot adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, azaz a zsidóktól, a zsidó hívőktől, tehát akik messiás hívő zsidók voltak, együtt evett a pogányokkal. Nagyon helyesen, mert Krisztus ezt hozta, tehát hogy Péter ne legyen különbség közted és a pogány hívők között. Amikor pedig azok megérkeztek, mármint a zsidóságból érkező hívők, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérekkel től. Megállok egy pillanatra. Nem tudom, érzitek-e, hogy Péter milyen azonnal vissza tud illeszkedni a szerepjátékba. Érzitek? Érzitek a szerepjátéknak a mozgató erejét? Hogy Péter megismeri Krisztust, eltörli határokat, ráadásul az Úr Péternek jelenti ki, hogy a pogányok közül is választott magának Isten embereket, hogy ezt Péter kapja látásban, stb. Ez később hivatkozással a Péternek, hogy először nekem jelentettek. Igaz, nem ő lesz a pogányok evangélium hirdetője, de elmegy Pálhoz, jól érzi magát a pogányhívők között, élvezi azt, hogy nincs szerep, nincs alárendelt pogányhívő, meg magasabb rendű zsidó. Élvezi azt, hogy Pálban, a kegyelem üzenetében ezek a szerepjátékok, ezek nincs jelentősége. Még annak sincs jelentősége, bármilyen furcsa, és nem a tekintélyen beszélek, mert van tekintés, tekintély nélkül nincs közösség, nincs előre menetel. Még Pál azt mondja, hogy a kicsoda Pál? Hát azt mondja, senkik. Hát azt mondja, Krisztus. Ő adja, tehát még Pál ilyen szempontból is helyre teszi ezt a kérdést. Na megjönnek Jakabtól, aki erősen képviseli a zsidó vallásnak a gyökereit, a kereszténység, úgynevezett kereszténységen belül is. Azért mondom, hogy úgynevezett, mert a zsidóság között nincs kereszténység egyáltalán, ott messiás hívő zsidók vannak. Oda jönnek Jakabtól, Péter egyből fölveszi a, mit vesz föl? Az állarcot. Fölveszi azt, hogy már pedig én akkor ebben a szerepjátékban nem ehetek együtt a pogányokkal, és elkülönül, félvén a zsidóságból levőktől. Egyből beindul a vallás, minden megjelenik a vallási rendszerek összes eszköze. Megjelennek ugye az elit, a magasabb kasztrendszerből származók, ugye az ekte zsidó származású messiás hívő emberek, megjelenik az alacsony rendűség, hogy a pogányok nem lehetnek alacsony rendűek. Szerencsétlen Péter kettő között a padon köt ki, vagy ahogy mondják, két pad között a földön köt ki, mert ugye azt már nem csinálja meg, hogy akkor Jakabékkal elkezd parolázni. Ennyire már nem képmutató, de azt sem meri megtenni, hogy akkor továbbra is együtt legyen a pogányokkal, hanem mit csinál? Különül. Nem, már úgy, hogy külön ül, tehát elkülönül Péter, furcsa ez a magyar nyelv, tehát elkülönül mindenkitől, se Jakabékkal nem beszélget, se Péter, a pogányokból vett hívőkkel. Miért? Mert fél. És az összes vallás alapja a félelem, hogy félj. Félje magasabb rendűtől, félje attól, hogy ennek majd büntetése lesz, félje a büntetéstől, a következményektől, alapvetően pedig félje a pokoltól. Ez a legfőbb üzenete minden vallásnak. Valamilyen szinten a pokoltól való félelem az ott van, hogy a hívőket sakban tartsa ez a rendszer. Ez érdeke is a vallási elitnek. És nézzétek meg, hogy Péter, aki megtapasztalta azt, hogy milyen az, amikor a mester bejön a csónakomba, és én őszintén tudom mondani, egyébként helyesen is, hogy én bűnös vagyok. De azt már nem tartom, különösen Krisztus életében helyesnek, hogy ezt a pozíciót magamon is tartsam. Mert Jézus fölemeli ezt az embert. És azt mondja, az mi alkalmas voltunk, az Úr Jézustól van. És hogy nálam nélkül semmit nem tudok cselekedni. De velem együtt viszont bármire képesek vagyunk. És Jézus ezt odaülteti Péterbe, és azt mondja, én újra és újra leveszem rólad ezt az állarcot. Nem kell, hogy az én követésembe állarcot hordjál. Nem kell, hogy azt mondjad magadról, hogy te egy szerepre vagy szállva. De most nem azt mondom, hogy nincs elhívás, meg stb. Megint nem akarok összebonyolódni magammal. Na a lényeg az, hogy ez a Péter, aki ezt megtapasztalja, nézzétek meg, hogy milyen könnyen válik ő is az elitizmusnak a rabjává. Hogy eszébe jut, hogy ő zsidó, ha megjönnek Jakabék, egyből ugye rögtön a szerep szelleme átjön rá, és egyből ugye elkezd egy köztes szerepbe belemenni, és elkönülül a zsidó, mert félt azt mondja, képmutató módon viselkedett vele együtt, figyelt, hogy mennyire a vallás mennyire könnyen tud terjedni. A többi zsidó is. Úgyhogy azt mondja Pál, képmutatásukban még Barnabás is belesodródott. Pedig Barnabás volt az egyetlen személy, aki Pál rögtön a megtérése után tudta azt, hogy Pál megkapta a pogányok evangelizálására a parancsot, és fel is keresi majd Pált, amikor látja Antiókiában, hogy beindul egy munka, fölkeresi Pált, és együtt fognak ott dolgozni. Még, azt mondja, még Barnabás is. Tehát ez, és nézzétek meg, hogy milyen könnyen egyből el tud terjedni az, hogy az ember, és mennyire igény az emberekben, hogy rendszerekben éljünk. Hogy mindenkinek megvan a szerepe. Megvan a, bocsánat, így mondom most direkt, tök hülyének is megvan a szerepe. Megvan, aki arra, hogy ott félre ott üljön, csak a tömeget növelje. Nem számít, hogy ki ő. És igen, hogy stb. És egyből nézzétek, hogy elkezd terjedni újra a rendszer. Hogy mindenkinek megvan a maga állatsz, a szerepe, és indul a szerepjáték újra. Mennyire könnyen el tud terjedni. Elég volt ehhez az, hogy Jakabtól néhány ember eljön, és Antiókiába, ahol tényleg Isten kegyelmének evangéliuma működött, és olyan remek szellemi emberek voltak ott, és vigyázták ezt, mint Pál, nem is, mondja is utána, de amikor azt mondja, láttam, azt mondja, mondja a 14. verszak, amikor, hogy nem az evangélium igazságának megfelelően egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak, ha te zsidó létedre, pogány módra és nem zsidó módra jössz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Amen. Szóval Pál nem dugta el ezt a dolgot, hanem minden, Jakab Béktól odaérkezett emberek előtt is megmondta, teljesen világosan megmondta, hogy itt, amit Krisztus hozott, az evangélium igazságához képest egyenes út, az nem tűri meg azt, hogy itt újra egy új rendszert hozzunk létre, és itt van az a borzalom, hogy a kereszténység ezért nem más sajnos, mint egy újabb vallási rendszer. Az egész. És az az államhatalom, amit ma Magyarországon Isten felénk helyezett, mert hiszem, hogy ez a hatalom Istentől van, ezért kötelességem imádkozni értük, de mivel nem császárság idején élünk, és 4 évente van lehetőség vélemény nyilvánítani, azért úgy gondolom, hogy belefér Isten előtt az, hogy én azt mondjam, hogy mi a véleményem erről. Nekem nincs jó véleményem erről a mai hatalomról, és mielőtt bárki azt gondolja, hogy én balliberális ember vagyok, ezt szeretném mondani, hogy az összes többiről sincs véleményem. Sőt, a legpozitívabb politikai szerveződésnek a viccpártot tartom, aki kivicceli azt az egészet, mert másképp már nem lehet ráhívni, felhívni a figyelmét a visszásságára az összesnek. Úgyhogy ma Magyarországon nem látok hiteles politikai szerveződést, egyet sem, de ez az én személyes véleményem, és most merek politizálni, mert már nincs választás. Na, a lényeg az, hogy Péter elkezdett színészkedni, és nézzétek, egyből kiterjedt a dolog. Ez annyira veszélyes dolog, atyám fiai, hogy nem is nagyon lehet, úgy gondolom, ez ellen igazán küszködni, vagy meg ezt legyőzni. Nem is tudom, hogy hogyan lehet. Egy módon tudom elképzelni, mégpedig az, hogy a Krisztus szemét és az evangélium igazságát, nem a tartalmát, mert az evangélium, amit mi annak tartunk, tartalma az erősen zsidós. A Máté, Márk, Lukács evangélium teljes egészében a Mózes törvényén alapszik, miközben Krisztus teljesen más szellemet hozott el ebbe a világba, és ezt Pál érti meg, ezért az evangélium igazsága az nem az evangéliumoknaként ismert írások tartalma, ami számunkra üzenet. Nekünk Pál levelei adják meg igazán azt a szellemi tartalmat, amiben hinnünk kell, és ebben nem fér bele az, hogy valaki kisebb rendű hívő, vagy nagyobb rendű hívő. Mint hogy egy apának nincsenek kisebb fiai, meg nagyobb fiai. Mert itt a fiúság szelleme mindenkit azonos pozícióba helyezett, és mindannyunk számára az van megírva, hogy az ültettettünk együtt, Jézus Krisztussal együtt az atyának a jobbjára. És Péter egyből visszatudott vallásosodni, egyből voltak pozíciók, egyből ő is az áralcot fölvette, Barnabás is egyből fölvette, úgyhogy észre se veszi. Ennyire hajlamos az ember, ezt mondtam az elején, hogy újra egy rendszert alkossunk, és tulajdonképpen az egész kereszténység szerintem a karizmatikussal együtt ugyanígy működik ma a világban, egyszerűen azért, mert az emberekben olyan szintű igény van erre, hogy legyen plebs, meg legyen elit, hogy nem is tudom elképzelni, hogy lehet ezt jól megcsinálni, mert abban sem hiszem, hogy nem hiszek a presbiteri vezetésben, megmondom őszintén, nem hiszek abban, hogy családi gyülekezeteket kell csinálni most ebben a világban, abban hiszek, hogy kell gyülekezet, kell összejönni, kell növekedni, de nem tudom, hogy lehetne ezt jól csinálni, és én szenvedek ettől, hogy az a Krisztus, akiben én hiszek, és aki nem rendszert hozott, nem vallást hozott, és nem vallás alapító, és egy olyan személy, aki gyűlöli a színjátszást, a hipokritiszi állapotot, tehát hogy fölveszek magamra állarcokat, és hogy a hívők elvárják egymástól, hogy legyen elitem, és én legyek ilyen, ő meg elvárja, hogy én legyek ilyen, és a többi, és az egész a félelme itatját, én nem hiszek ebben, de nem tudom, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, megmondom őszintén. De azért prédikálok róla, mert az a rendszer, ami Magyarországon az, alakul, az a képmutatás csúcsa, a kereszténység arculcsapása, Krisztus arculcsapása, hogy politikusok, akik nyilvánvalóan hazudnak, nyilvánvalóan leszedik az emberekről a hasznot, minden politikus ilyen, jobb és baloldali, nyíltan kiáll, és az utcák fennhangon szeretnek imádkozni, és kereszténységet prédikálni, és ebbe a kereszténység adja magát sajnos a vallási rendszer, és összefonódik, mert egy szellem, mert a kereszténység is szereti a rendszert, szereti azt, hogy vannak plebs, megvetett, tömeges réteg, és van elit réteg, és szereti, ezek egymásra találnak most. És nagyon-nagyon veszélyesnek tartom. Különösen látom azt, hogy Péter is milyen könnyen belesodulódik, Pál meginti, és azt mondja, gyerekek, ne játszunk szerepet. Nem az a lényeg, hogy szerepet játszunk. És itt ismét mondom, nem arról van szó, hogy Péter esetleg nem próbált volna jobbnak mutatkozni, mint egyébként ami, és emberi gyarlóságait elrejteni, nem ez a szintű a képmutatás, atyám fiai. Sőt, azt gondolom, hogy pont a vallási rendszerek lényege, hogy elhitesse az egyedi hívővel, hogy te vagy a képmutató. Hogy te, hogyha megpróbálsz viselkedni, jobban élni, miközben egyébként erre tanítják a hívőket, hogy élj jobban, de közben lehúzzuk őket, hogy képmutató vagy, mert nem úgy élsz, hogy kéne élni. Egyikünk se él úgy. Ha hozzám költözöl, akkor egy embert fogsz látni, akinek hibái, bajai, bűnei vannak. És találkozni fogsz egy olyan Gönczi Zsoltival, akit nem én gyártottam benned. Mert a öltönyös Gönczi Zsolti nem az igazi Gönczi Zsolti. Ezért egyébként pont emiatt honlapról leszedettem az öltönyös képemet. Mindig is utáltam. Azt mondom, nem én vagyok. Gondolkodtam ezen a témán múlt hét után, az öltönyös dresscode megkapása után. Gondolkodtam, de még a honlapon is egy öltönyös kép van, mondom. Én nem is tudom, mikor voltam utoljára öltönybe, gyülekezetbe. Írtam is a Salai Gabinak, hogy vegye le ezt a képet, küldtem magamról egy olyan képet, ahol ülök a széken, az a Gönczi Zsolti, az én vagyok. És azt tudom nektek, ezért mondom, hogy nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, mert egyfelől hiszek a tekintében, hiszek Isten elhívásában, de nem hiszek a szerepjátékban, hanem abban hiszek, hogy Isten akarata az, hogy őszintén szívünk szerint közel legyünk Istenhez. És vannak pozíciók, amiben Isten minket belehelyezze. Az is megvan írva, hogy a szegény és a gazdag összetalálkozik, és mind a kettő szemévilágát az Úr szerzi. Hogy vannak bizonyos módon elrendelt pozíciók, és van, akiből sose lesz milliómos, van, akiből sose lesz a CERN-ben, tehát a svájci atomenergia kutató részlegben kutatómérnök, mert egyszerűen nincs hozzá képesítése, de attól még ő egy értékes ember. És azon megírva, hogy Isten is a világ senkieit választotta ki. És pontosan azért, hogy megmutassa azt, hogy ő nem gondolkodik kasztokban. De ma a kereszténység ugyanúgy kasztrendszereken épül föl. Áttörhetetlen falak vannak a kasztok között. Van az elit, és van a plebs. Na, beszéljünk az elitről. Az ő szerepük összetettebb, mert a rendszer tőlük összetettebb viselkedést vár el. Az a nehezebb, ha lehet így fogalmazni. Nem tudom, én most olvastam, nem én kutakodok ének után a Facebookon, de egyik testünk átküldte most a héten, hogy egy 30 éves pásztor öngyilkos lett. 30 éves, 3 gyerek édesapja, Torontóban. Azt gondolnám, ott aztán minden szuper, meg minden. Kanadában egy kanadai pásztor, 3 gyerek édesapja, pásztor öngyilkos lett. Belezakkant a szolgálatba. Mert ugyanis tőle is azt várják, hogy neki mindenre mindig legyen tanácsa, ő neki mindig minden jobban kell tudni. Ezt csak én mondom, nem tudom, mi van mögötte. De mivel átélem ezt a dolgot, hogy nekem mindig mindent szuperül kell csinálnom, hogy velem szembe a rendszer nem tolerálhatja a hibát. Ha a pásztor hibázik, az az ember elmegy a gyülekezetből. Ez így működik. De bezzeg, ha ő hibázik, akkor a pásztornak meg kell bocsátani. És azért mondom ezt, mert az elit részére a rendszer egy összetettebb szerepet szám. Az elitnek ugyanis fönn kell tartani, hogy imádkozik bőjtől, és ezt ugye neki képviselni is kell, mert nem csak azért képmutatása bőjt, az eltorzított arc, mert ő ugye nagyobbnak akar mutatkozni, hanem mert az egyszerű emberek részéről ez elvárás is. Ez egy játék. Ez egy szerepjáték. Olyan, mint a rosszul működő házasságban, hogy már mindenki tudja, hogy mit fog mondani a következő pillanatban a másik. Mert már 100-szor, 1000-szer elmondták egymásnak. De nem fognak egymáshoz közeledni, mert amíg nem változtatnak ezeken a árkokon, addig ugyanott fognak lenni 10 év után is, meg 20 év után is, mert mind a kettő a szerepét játsza. És egyik se akar a szerepből az állarc mögül kijönni. És mondjuk azt mondani az egyik a másiknak, meghűlve, most jó módon mondom, Hát csak bocsánatot kéne kérni, vagy csak meg kéne bocsátanom. El kéne valahogy Krisztus irányba kilépni ebből az egészből. Nem, mind a kettő tartja magában azt, amit ő képvisel. És az elit szerepe, az elit réteg szerepe, ezért összetettebb, én nem bántom őket sem, mert őket is többnyire a rendszer, beleértve saját magát is a rendszerbe, és az egyszerű embereket is, azt várja, hogy te imádkozzál. És neked jó, hogyha látunk téged imádkozni, mert akkor az egyszerű ember megnyugodott, hogy a vezetőink rendben vannak, akkor minden rendben van. És ez a rendszereknek a gondolkodása, ezért a rendszer kitermeli magából mindig a papságot. Kitermeli az elitet. Ugye ez a nikolaiták tanítása, a Szentírás ezt így hívja. Nikolaiták tanítása, amire Jézus kerekperecnek mondja, hogy gyűlölöm, és megdicséri azt a gyülekezetet, amiről azt mondja, hogy de az megvan benned, hogy a nikolaiták tanítását gyűlöd. Hát nagyon újszerű volt a nikolaiták, illetve nem volt újszerű a nikolaiták tanítása, mert az egész zsidóság erre épült, hogy van a rabbi, és akkor rabbi mondd meg nekünk, hogy, meg rabbi, te tudod a választ, meg rabbi, te mindent tudsz, meg amit nem tudsz, azt jobban tudod, azért nem tudod, mert azt jobban tudod. És hogy ez a különbség, ugye ismerjétek a viccet, hogy ez a különbség Isten és a rabbi között, hogy a rabbi, Isten mindent tud, a rabbi meg mindent jobban tud, és a többi, és kénytelen az elit ezt élni. És tudjátok, köszönöm. És azért visszataszító Jézus szemében mégis az elit, és ha megnézitek az új szövetséget, Jézus nem bántotta az okult embereket, nem bántotta a paráznát, a prostituáltat, a vámszedőt, nem mondta nekik persze, hogy élj továbbra is ugyanúgy, de a farizósokat és a szaduceusokat kőkeményen támadta. Miért? Mert ők voltak leginkább azok, akikből kiindult, hogy ez a rendszer újra termelte magát. És ez a rendszer, amelyet ők fölépítettek, az lépett az Isten helyébe. Akármilyen furcsa. És a hívők és Isten közé bejön maga a rendszer. A rendszer fontosabbá. És aki a rendszert bántja, az Istent bántja. És nézzétek meg, aki bántja a katolikus egyházat, annak annyi. Egy katolikus káromkodhat Isten nevével. Nem probléma, de a kilép a katolikus egyházból, anatéma szárá. Mert a katolikus egyház például kimondta az anatémát. És így van ez bizonyos módon nálunk is, karizmatikusoknál. Bizonyos értelemben kezdünk mi is ebbe az irányba tolódni, nagyon helytelenül. És a gyülekezet kezd az emberek szemében az Isten helyébe lépni. Helytelenül. Nem léphet a gyülekezet, és senki sem a pásztor nem léphet az Isten helyébe. Nem léphet közém és közé. Nem jelenti azt, hogy nincs szükség rá. Nem jelenti azt, hogy a pásztort lehet rúgni, mert öngyilkos lesz. Előbb-utóbb fölakasztja magát, vagy szellemileg, vagy fizikailag, mint ez a 30 éves ember. És az ő neki írt sajnálkozó megjegyzésekben valaki megjegyezte, hogy most történt egy hasonló eset az Alföldön, és nem tudok róla, de nagyon sajnálom. Nem mondom, hogy a többi szakmának nincs problémája, csak azt tudom mondani, hogy ez a szakma, ez itt az ember tényleg nem a jó oldalát látja a dolgoknak. És bele lehet zakkanni, mivel én belezakkantam, így saját tapasztalatból mondom. És tudjátok, a rendszer lép az Isten helyébe. Ez az érdeke az embereknek, mert így lehet az embereket megfogni. Teljesen helytelen. Erre jön Jézus, és oda megy az emberekhez, és oda viszi az evangéliumot. És a jó hír az, hogy a rendszer miközben valahogy kell rendszer, és nem arról példik, hogy nem kell gyülekezet, és erre mondom, hogy nem tudom a választ, hogy lehetne ezt jól csinálni. Én nagyon szeretem ezt a gyülekezetet, és kell is a gyülekezet, de nem tudom, hogy hogyan lehetne azt jól, hogy neked ne a gyülekezet legyen az Istened. Én pláne. Én lehülyézem ezért magam előttetek százszor is. Hogy ne keressetek egy olyan embert, aki ember, aki hibázik, és hibázni is fog az életetekben. Én Krisztust akarom képviselni szemetekben, akiben hiszek. Ezért mondtam az úrvacsorán, két kedvenc tanításom van a Szentírásban. Az egyiket úgy hívják Jézus, a másikat kitaláljátok. Krisztus. És ez csereberélhető a sorrend. Na, a lényeg az, hogy a elitnek elég nehéz a szerepe, mert tőlük az van elvárva, hogy ők mindenben szuperek. Ha meg nem szuper, akkor baj van. Akkor úgy gondoljuk, hogy nem megy a szekér. Holott meg kell tanulni a hívőknek, hogy az egyházba Krisztus szétosztotta a testet, mint tagokat. És abban egyetlen tagként van jelen, valamilyen módon mindenki, amit Isten szánt szerepet. De nincs olyan tag, aminek ne lenne szerepe. És szeretném, hogy ezt megértenétek, hogy Krisztus nem rendszert hozott, és nem szerepjátékot hozott az életünkbe, hanem testvérei vagyunk egymásnak, és akarja az Úr, hogy ő hozzá személyesen kapcsolódjunk. És hogyha most este hazamész, akkor engem, ahogy múlt héten, vagy két hete beszéltem az ágyas házról, Csabinak újszerű dolgokat is mondva, őszintén remélem, hogy ha befekszel a feleséged mellé, akkor én nem vagyok ott harmadikként. Mert ugye mit mond Jézus? Azt mondja, hogy a farizósok tanításától őrizkedj. Most gondolj egy farizóst, aki tanít mondjuk a házas életről, összefeküdne az egyszerű zsidó, de megszólal a farizós az ágya szélén, persze csak képzeletben, hogy csak deszkaként szabad csinálni a dolgokat. És kész. És akkor ott van a harmadik fél. És Isten őrizzen benneteket ettől. Adja meg, hogy az Úr szabadsága, és az a szív, amit ő hozott, hogy belép a csónakba, és úgy van az én csónakomban, hogy közben én nem esek ki belőle. És nem akarok beleugrani a vízbe, mert hú, egy olyan szent ember, hanem engem ez mégis magához ölel. És engem ez vonz. És a legbűnösebb állapotomban is vonz. És amikor én arról tanítok nektek, és beszélek nektek, hogy Krisztus bemegy a bűnösök közé, akkor ugye ti is szerepjátékban automatikusan jár az eszetek, mert ebben a pillanatban mindenki ugye kinek a szerepébe illeszkedik be? Jézuséba. Hogy akkor én is bemegyek, mint Jézus a bűnösökhöz, pedig én nem ezt értem alatta, hanem azt értem, hogy Jézus bejön hozzánk, mint bűnösökhöz. Én továbbra is az vagyok, akit az a megtiszteltetés ér, hogy Jézus bejön az én életembe. És ez akkor se változott, ha én megtértem, és feltehetően mondjuk 100%-kal jobban csinálom a dolgokat, vagy 1000%-kal, mint előtte, és ha netán loptam, akkor már nem lopok, ha netán ezt csináltam, akkor már nem csinálom, és ha házasságtörő voltam, már nem vagyok házasságtörő, ettől még mindig nem vagyok Krisztus, aki le kell ereszkedjek a bűnösökhöz. Ettől még mindig az a személy vagyok, aki nagy tisztesség ér, hogy Jézus bejön az életembe. És továbbra is azok közé számláltatom magam, akik közé Krisztus bemegy, és nagy tisztesség ez. Nem azért mondom, mert köztörvényes bűnök vannak az életemben, hanem azért mondom, mert az emberek, és itt is a kereszténységet én valamilyen szinten elrontottnak látom, nagyon könnyen tudunk belehelyezkedni nagy bibliai emberek helyébe, de azok mindig valamilyen szinten másoktól kiemelkedve voltak nagyok. Én meg azt látom Jézusnál, hogy az egyszerű embereket emeli föl, és teszi bele valahogy úgy a maga környezetébe, hogy az az egyszeri ember abban a helyzetben ne váljon a többi lenézőjévé. Értitek, amit mondok? Hogy ne az legyen, hogy akkor az egyszeri ember leteszi a bűnös szerepjátékot, amit ugye könnyen eljátszott, és fölveszi a megigazult, vagy inkább úgy mondom, önigazult szerepjátékot, mert Krisztusban ugye átbillenek erre az oldalra. Nem. Hanem Isten akarata az, hogy továbbra is azt érezem, hogy Krisztus a valaki. És hogy az a megtiszteltetésért, hogy én vele együtt képviseltem az evangéliumot a bűnös emberek között, akik, amikor engem mondjuk azt mondják, hogy de Zsolti, hát te vizet iszol és bort, vizet prédikálsz és bort iszol. Akkor azt mondom, igaz, tényleg, tökéletlen vagyok. Akkor valahogy az embereknek is érdekes módon jobban tetszik, ha egy hívő nem a kivagyiságból prédikál, hanem elmondja, hogy nézd, tény, igaz, hibáztam. Vannak hibák az életemben, és azt az a tapasztalatom, hogy egyszerre az emberek megérzik azt, hogy én nem mint vallási felsőbbrendű kaszt tagjaként. Nézem, hogy te mocsok szemét ember ott vagy. Péter is mondja, hogy olyan könnyen elfeledkezik az ember a bűneiből való megtisztulás, ugye? Elfeledkezvén bűneitekből való megtisztulás. Hogy titeket, mondja Efézusi gyülekezetnek, mondja Jézus, azt mondja, emlékezzél meg, honnan estél ki. Hogy én tettelek téged valakivé, Isten előtt. De nem azért, hogy aztán egy újabb rendszert csinálj, lenézd a többit. És nagyon, ez annyira könnyen megy nekünk, atyám fia. És olyan nehéz megérteni, hogy az, hogy én Krisztust emelem fel, az nem jelenti azt, hogy akkor én elsüllyedek. Ez nem olyan, mint a vízbe fuldokló ember megmentése. Most hallottam, tesó mondta azt, hogy nézett egy műsort, és mondta, hogy nagyon sokszor az fullad meg, aki menteni akar mást. Mert fölemeli, és ha egy kilót kezembe veszek, egy kiló cukrot, én már elsüllyedek. Nekem olyan a csontozatom. És nagyon sokszor azok fulladnak meg, mert fölemeli, de ő lesüllyed. Na az Úr nem ilyen. Ha őt fölemelem, az is megvan írva, hogy magához vonz. Ha őt fölemelem, az engem is fölemel. Csak nem a kaszba, hanem abba a szeretetbe, amiből az én Istenem engem is meglátott az én csónakomban. Na menjünk vissza Máté 23, nem megyünk vissza, hanem oda megyünk. Máté 23, az egész rész erről szól, de 13-asból olvasnám. Máté 23, 13. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok! mert bezárjátok a menny királyságát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Hú, ez kőkemény üzenet, nem? Most is megmondja ugye a politikus, hogy megmondja, ki a keresztény. Ki a jó keresztény? Jó magyar ember? Ebben ugye már nem sokára majd lesz, hogy aki zsidó, aki cigány, meg aki bevándorló, meg aki ilyen, meg olyan, az nem jó. Mert ugye ez van. Amikor hangsúlyozok, hogy jó keresztény, abban a pillanatban ugye ott vagyunk, ott bandokolunk, akkor Jézus is lejózták, és mondja, hogy nem, ne jó józzá itt nekem, mondja Jézus. Felejtsd a jó-jót. Mert amikor ma azt mondod nekem jó, az holnap, mint a jó-jó, nem jó. Azt majd ugyanaz az ember majd fogja, mert feszíts meg. És amikor azt mondja egy rendszer valakiről, hogy jó, pláne egy politikai rendszer, az azért rossz, mert akkor a többit üzenetképpen mondja, hogy te nem vagy jó, megtört vagy. Jegfeljebb, és ha jog még nem engedi meg, akkor nem fog felnégyelni, meg mágiát gyújtani alattad. De hogy az emberek erre képesek, azt a történelem bizonyságra. Ezért egy politikai rendszertől én azt várom el, hogy ne tegyen különbséget. Aki bűnös, a BTK szerint büntesse meg. De ember és ember között nincs joga senkinek különbséget tenni. Ezért fals az, amikor egy politikai hatalommal bíró ember kinevezi a jó magyart, akkor én szégyellem magam, mint magyar ember. Pedig én magyar vagyok. Magyarul beszélek, magyarul álmodok, magyarul imádkozok, és magyarul tudok anyanyelvi szinten. És anyukám magyar volt, és az ő anyukája is magyar volt, és szeretem Magyarországot. Nagyon szeretem. De amikor ezt a magyar szót hallom, akkor minden bennem túltágastál. Mert tudom, hogy amikor ezt mondja egy politikus ma, hogy jó magyar keresztény, akkor abban az értelemben én sem nem vagyok jó. Sem nem vagyok magyar, sem nem vagyok keresztény. És nem is akarok. Mert ez kirekesztő. Ugyanis egy keresztény sem tehet ítéletet embertársa fölött. Mert Jakab azt is mondja, hogy Isten hasonlatosságára teremtetett minden ember. Az is, aki néger, az is, aki sárga, az is, aki ferde szemmel néz rám, mert kínai, az is, aki ferde szemmel néz rám, mert haragszik rám, mindenki Isten képmására lett teremtett. Nekem nincs jogom emberek felett ítélkezni. Ez a meggyőződésem. Ezért egy politikus ne tegyen ilyen kijelentést, mert ebben még a Krisztust is, illetve a kereszténységet is belekeverve, előáll egy olyan massza, ami a 30-as években Magyarországon előállt, a politikai kereszténység, hogy ez egy keresztény állam, és most kitette a keresztet ugye a parlamentre a legutóbbi augusztus 20-án a kormány, és ezen meghirdette az újabb keresztes háborút, és ne legyenek illúzióink, ez a szellemiség csak annak, ugye egy rendszer csak azokban tud gondolkodni, akik a rendszernek alávetik magukat. Aki ebbe a szerepjátékba azt mondja, köszönöm szépen, én nem akarok ebbe szerepet, ezek a rendszerek elpusztítják, eltaszítják maguktól, és az a rendszer, amely keblére akar engem ölelni, meg akar engem venni, úgy, hogy legyek ennek a rendszernek a része. Ne legyen illúzium, hogy hamis és álságos az ilyen ölelés. Ez olyan, mint azoknak egyszerű módon, azoknak az embereknek az áldása, aki áld engem, hogy áld azért, mert ki akar belőlem húzni egy ezrest, de természetesen az az ember, aki engem áld, és mondja, milyen jó ember vagyok, annyit hallottam már ilyet, nem gyülekezeti tagoktól többnyire, és hogy én mennyi jót hallom, stb. Mondom, tér már a tájra, mennyi kell, meddig kell, mondjad már. De nincs illúzióm, hogy az ilyen ember ugyanezzel az elánnal meg fog engem átkozni előbb-utóbb. Álságos ez az ölelés. Az van megérve, hogy tömérdek a gyűlölőnek a csókja. Ezért a hatalom ölelése az mindig veszélyes, mert megvesz engem egy olyan rendszerbe, amit a hatalom képvisel. És az a rendszer, ami ma Magyarországon terjed, egy politikai kereszténységnek a megnyilvánulása, és kirekesztő, itt is azt olvassuk, azt mondja, ti magatok nem mentek be, ez ugye gondolom Jézus véleménye róluk, de azt mondja, azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Magyarán mindenkit a rendszeretek részévé tesztek. Utána azt is mondja, 14-es nincs a Bibliában, ezért Jézus nem mondta, 15-öst olvasom. Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet. Most figyeld meg, hogy a rendszerek mit akarnak? Birtokba venni. Hogy egyetlen pogány zsidó hitre térítsetek, vagyis a rendszer részévé tegyetek. Ez a döbbenetes. Jézus nem csinált ilyet. Térített, de ott hagyta őket. Azt mondja, figyeljetek, elmondtam, el akkor menjetek. Nem csinált rendszert Jézus. És ha ez megtörtént, gyehenna fiavel teszitek kétszer inkább magatoknál, nagyon És ugye úgy kezdi mindig, jaj, nektek képmutatóírás tudok és farizeusok. Ez egy rendszer szintű képmutatás. Ez a probléma. Nem az, hogy az egyszeri hívő megpróbál normálisabb hívőnek látszani, mint ami. Nem ez a képmutatás. Súlyos tévedés. Pont úgy gondolom, hogy a vallási rendszer akarja elhitetni az egyszerű hívőről, hogy ne érezze jól magát a bőrében. Hogy mindig az bűntudat üldözzön téged, meg a keserűség, hogy te sose tudsz megfelelni Istennek. Ez az Istenem, az én Istenem. Az én Istenem Atya, aki engem magához ölelt és szeret. És nem a furkos bottal üldöz engem. És nem ül ott az ágyam szélén, és nézi azt, hogy deszkaként csinálom a dolgokat, vagy hogy. Vagy nem az, aki állandóan azt nézi, hogy mit hibázok. Ez az Isten, nem az élő Isten. És nézzétek meg, minden rendszer ki akar terjedni. A maga felépítésén dolgozik, és birtok. Mint ahogy mondta a Balaton Szemesen az a baptista lelkész, akinél voltunk már negyedjére, nem nála, hanem a gyülekezete üdülőházában. Csabi mindig olyan aranyosan, én egyházpolitikusként érdeklődik a dolgokról, hogy hogy van ott a katolikusokkal a kapcsolat, így volt, nem? És mondja, hogy itt egész normális, de Vácon van katóbaptista, gató református, mert a legfőbb rendszer erőlteti rá akaratát a többire. Mert bejárják a földet, hogy mindenkit katolikussá tegyenek, vagy reformátussá, vagy ilyenné, vagy olyanná. Saját lelkész társamtól hallottam Miskolcon, hogy az Ezékiel könyvét, amikor csontok összerendeződnek, hogy ezt Isten neki megmutatta, hogy a gyülekezeteket szét kell szakítani, mert egy csomó tag olyan ül ott más gyülekezetekben, akit Isten neki rendelt. És ezt nyíltan prédikálja, és akkor megmondták neki a miskolci pásztorok, hogy talán nem megfelelő pozícióba vagy. Igen, ez egy kis gyülekezetnek, mint a miénk a pásztora. Még a miénk nagyobb is egyébként. Ennél a gyülekezetnél. És az ember ott van mindenütt, a gyülekezet minden pontján. Belevicsolog, én annan menekülnék az ilyen helyről. Megmondom őszintén, aki ezt prédikálja, elzavarnám minden helyről, ahol én hatással vagyok. Ilyet. Miért? Mert a rendszerét ki akarja terjeszteni. Ami természetesen, és a mi magunk fajta kis gyülekezeteknek a veszélye, a miénknek is, hogy a pásztor lesz a minden. Itt jelen esetben én. Hogy a pásztor mindenütt jelen kell legyen. A pásztor így, a pásztor úgy. És a pásztor úrnak legyen minden dolog. És nem, ez nem normális. Nem hiszem ebben. Nem hiszek abban, hogy a pásztornak mindenben jobbnak kell lenni. Nem hiszek ebben, és azt sem hiszem, hogy a pásztornak, jelesebben én, nektek az életetek minden területét átkerítassa a Göncz Zsolti. Én nem is szeretek ott lenni a fényképeken, a gyülekezeti fény. Nem vagyok rajta. Nem szeretem. Nem szeretem, hogy fenn vannak a tanításaim, hanem neten. Nem szeretem. De felteszem, mert úgy érzem, van erre valamilyen igény, de nem szeretem. Szívem szerint levenném. Egyszerűen azért, mert annyira határán érzem, hogy én is csináljak olyat, amiben egyáltalán sem nem hiszek, sem nem tartok helyesnek. Hogy bejárjak akár csak egy pici módon is a világot, hogy egy embert az én gyülekezetem vonzásába, vagy az én személyem vonzásába, inkább így mondom, bevonjak, és az én lájkolómmá, az én kedvelőmmé tegyek. Nem hiszek ebben egyáltalán. Ha ezt tudjátok... Egy dologból értettem meg még nagyon régen. Egy Isten szíve szerint való ember, ajánlom ezt a könyvet. Pici zöld könyv, le lehet tölteni internetről. Wigglesworth-ről szól, az egyik legjobb barát írta, aki vele együtt élt sok éven keresztül. És így kezdődik ez a könyv, hogy Wigglesworth, ugye hát erősen ima meghallgatós ember típus volt, meg sok halott támad föl, és az élete végén is rengeteg, minden nap rengeteg levelet hozott a posta neki, hogy imádkozzon ezért, azért, nem azért, és mondja ez a barátja, hogy ott ült Wigglesworth-szel az asztal fölött, és ott zokogott Wigglesworth. De nem azért zokogott, mert ennyi sok baj van, hanem imádkozott Wigglesworth, hogy Uram, ezek az emberek Wigglesworth-öt látják. Hol rontottam el? Hogy engem látnak, és nem téged. És ez az, ami mondatban, amiből megértettem azt, hogy abban a pillanatban, hogy emberek ilyen szinten itatnak át valakit, hogy bejárok mindent, csak hogy több lájkolóm legyen. Olyan dolgot, mert most van egy ilyen igény. Tűnjünk ki valamivel. Tűnjünk ki azzal, hogy mi most kitalálunk, hogy hogyan jön vissza az Úr. Nézzétek meg. Mindenki kitalál valamit, és felfordul a gyomrom. Megmondom őszintén. A kereszténységnek eztől hogy bejárjuk, hogy valakit most nem hitre akarok téríteni, hanem lájkolómmá akarom tenni. Támogatómmá, mert ez most illik. És építem a saját kis vallásomat. És hol van ez Krisztustól? Aki úgy küldte ki a tanítványokat, ezt lehet megmagyarázni, hogy nem mondta meg, hogy én vagyok a messiás. Kiküldte, hogy hirdessétek Isten királyságát, de a fejezet végén azt mondja, hogy de azt nem megparancsolta, hogy elmondják, hogy Jézus a messiás. Ezt tegyétek össze. Olvassátok el az evangéliumot. Vagy egyik fejezet elején elmondja, menjetek, hirdessétek a királyságot. A végén meg, amikor megkérdezi, mit csinálnak, ki mit mond róla, azt mondja, megtiltott erősen nekik, hogy elmondják, hogy ő a messiás. Akkor ezek szerint úgy hirdették az Isten királyságát, hogy közben Krisztust valójában nem prédikálták. Annyira ő is a háttérben maradt. És higgyétek el, legalábbis nekem ez nehéz, hogy amikor az ember előtérben van, mindig is az ember azt érzi, hogy határán megyek annak, hogy egy rendszert építsek, a Gönczi Zsoltiét. Ugyanúgy utálom, mint az összes többit. Mert utálom, mert az Úr is utálja, mert jaj, nektek képmutató írástudók, akik mindent felforgattok, hogy a rendszeretek kiterjedjen, hogy befolyás alá vonja a többit, hogy valami módon felé kerekedjél, hogy valamilyen módon lenyomjad a többit, valamilyen módon megmutasd, hogy te vagy a legjobb, a legnagyobb. És az összes ilyen rendszer nem jó, képmutató, és messze áll Krisztus természetétől. Ez a véleményem. És tudjátok, miközben óhajtom és vágyom a sikert, hogy emberek térjenek meg, közben félem is, hogy ezzé válunk. A siker igényű, a rendszer kiszolgálóivá. Hogy a kisajátításnak a szellemiségével esetleg gondolkodjunk másokról. És nem akarok így gondolkodni. Azt akarom, hogy lássam Krisztust a többiben. Hogy meglássam a többiben, hogy Isten őt használja. Hogy meglássam, hogy Isten milyen csodálatos, milyen sokszínű. Hogy ha nekem a Lidibi jön be, nem baj, ha másnak a Tesco. De most tényleg, most átvitt értelemben. Nem baj. Egyrészt hagyjon béken a Lidimmel együtt, akármilyen rossz is. Én meg őt nagyon szeretem a Tesco-val. És éppen ezért soha nem engedtem meg, hogy a gyülekezet bárkivel szemben lekezelően járjon el. Nem tűrtem el, nem is tűröm. Továbbra sem. Mindenkinek megvan a maga helye. Ámen. Na a Galata 6.11-ben, most nem tudom, ma kapok felmentést, remélem. Galata 6.11, mert ezt még elmondom. Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek saját kezemmel. Bárcsak látnám Pál kézírását. Akik testi értelemben akarnak tetszést adatni, azok kényszerítenek arra titeket, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne üldözzenek titeket. Ezt mondja ugye jakabistákról. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg ám a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetéléseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek. Látjátok, ugye megint minden előáll a színjátékra. Dicsekvés, megfélemlítés, leuralás. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra világ, és én is a világ számára. Mert Krisztus Jézusban, és itt jön ugye a színészet kivégzése, sem körülmetélkedés nem számít, sem körülmetéletlenség, másod mondja Pál, sem férfi, sem nő, sem szkítiai, sem szabad, sem szolga, azt mondja, csak az új teremtés. Ámen. Most nézzétek meg, Pál ki kell ugye. Azt mondja, milyen hatása van ugye a Jakab féle szemléletnek, a szerepjátékoknak, a színészkedésnek, a elitizmusnak, a plebsességnek. Azt mondja, ide jönnek ezek az emberek, és nézd meg, kényszerítenek titeket, hogy az ő vallási rendszerük szerint élje. Ez a dolog, ide jön valaki, és akkor kényszeríteni akar engem valamire, hogy ebbe a gyülekezetbe. Hagyjon békén. Ha ide jön tanácsot adni, elfogadom. És most... Van egy kényszer Magyarországon, egy politikai kereszténység, hogy menjünk ez alá. Én nem megyek alá, nem szeretem. Utálom, amikor egy politikus kereszténységről beszél. Ha az buddhista, arról se beszéljen. De ugyanúgy ne beszéljen róla, hogy ő keresztény. Ahogy elviszem az autómat egy szerelőhöz, hagyjon engem a buddhizmusával, meg a kereszténységével. Csinálja meg az autómat, mert azért vittem oda. És nem érdekel a vallás. Attól, hogy ő buddhista, még lehet jó autószerelő. Attól, hogy valaki hirdető, hogy keresztény politikus, attól még lehet korrupt, hazug gazember. És a legtöbbi az is. Összes az lenne, tehát ha más lenne helyükön, azok is ezt csinálnák. Egy baj van, hogy ezek nem ismernek mértéket. Mert van, aki eddig is lopott, de legalább azt mondta ennyi, hagyunk az embereknek. Mindenki lop, az összes lop. Aki oda kerül ilyen szinten, hogy nincs kontroll fölötte, te is, én is lopnék. Ha nincs fölöttem kontroll, és én hozom a törvényt, természetes, hogy azt fogom mondani, hogy igen, kérem. Elmondom nektek, ebbe a gyülekezetbe nem én szabom meg a fizetésemet. Nem én mondtam, mennyiért jövök, és a mai napig nem én kértem fizetést. Mondhatnám, hogy kevés. De nem teszem. Értsétek meg, hogy egy ilyen ember nekem ne prédikáljon. Legyen jó politikus, csinálja azt, hogy van elég orvos a városomban, van internet, tudok dolgozni, meg tudok élni. Ne prédikáljon nekem a kereszténységről. Mert én nem teszem meg. Amikor a GM-be dolgoztam, nem úgy mentem be, megjött a keresztény hasra. Mert a munkaerő méltó, a legméltóbb munkaerő megjött. Bementem, leültem, és csendben dolgoztam, és elvégeztem a munkámat. Mert ezt várja tőlem az én Istenem. És fogjam be a számot a kereszténységemmel. Dolgozzam le az életemet, csináljam becsülettel tisztesség, így dicsőítsem meg az Urat. Az más kérdés, ha kérdeznek, nyilván beszélek az Úrról, nem erről van szó. Értitek? És ami ma megy, az ez, hogy rá akar kényszeríteni, hogy ne üldözzön engem, és figyelj már, a fenyegetés benne van. Csináld, amit én mondok, és nem üldözlek té, békén hagylak. Legyél katóbaptista, katókeresztény, meg kató, mit tudom én, kató az katolikus, nem katonéni. Legyél katonéni. Csináld így, és béké hagyunk téged. És azt mondom, álljon meg a menet. Az én hitem, az én lelkiismeretem. És lehet azt mondani, hogy ez egy rossz dolog, meg ez egy szekta, és mondja nyugodtan, de ez az én dolgom. És amíg én nem ölök gyereket, meg nem vagyok, hogy hívják, pedofil, meg egyebek, nem vagyok az, addig hadd éljem az én hitemet. Békességben, mert ez egy még a világnak az a része. És ne érezzem minden egyes jó keresztény magyar szónál, meg mondatná, hogy hánynom kéne az egésztől. Fogja be a száját. Nekem ne legyen jó magyar keresztény, legyen normális politikus. Kicsit jöjjön le vidékre, költözön ide, és éljen meg 100 000 forintból. És akkor majd beszélünk. Ne pofázzanak nekem a kereszténységről. Undorodom ettől az egésztől. És amitől még jobban, hogy a kereszténység bemegy ez alá. És az a, bocsánat, pojáca ott ül mellette. És éli az életét. És ő a minta keresztény. Meg az a baj, hogy a keresztények is mennek be. És a saját magamfajta keresztény, aki barátom volt, olyat prédikál, hogy az április 8-án megszégyenültek azok, akik az Isten akarata ellen szavaztak. Mi? Már az Isten akarata a Fideszre szavazni? Értem, be egyszer szavaztam a Fideszre, még amikor csináltuk az Ajtók cím. Előkerült egy példány, majd elhozom. Amikor... Így van, akkor arra szavaztam. Akkor is, hát bukott, most nem bukik. És nem is úgy tűnik, hogy fog. De én nem a konkrétumról beszélek, hanem a szellemiségről. Hogy most ez a szellem van. És ne dőljünk be, hogy most nyugalmunk van, más, hogy most nyugalmunk van, most megcsináljuk. De nincs kétségem afelől, hogy ez a szellem, ez halálos öleléssel azt mondja, rá akar kényszeríteni. Felteszi a kérdést, üldöztetni akarsz, vagy rendszertag? A keblemre. És azt mondja, Jakabisták is mondták, azt mondja, rá akar kényszeríteni, miért? Hogy ne üldöztessen. Azt mondja, ne dőlj be neki, mondja Pál. De azt ők se tartják meg a törvényt. Az egész egy képmutató bagás. Mert ők egy körül. Azt mondja, de hogy minek? Azt mondja, ezek se tartják meg. És ezt tudom mondani nektek, hogy nézzétek meg, hogy Pál ott ír a Galatáknak, ez volt az első levele Pálnak, ebbe a témába írta. A Galata az első levele. Akkor születik abban az évben, amikor a zsinati határozat megszületik az Apcsel 15-ben. A kettőt egyszer olvassátok el, majd meglátjátok, milyen különbség van kettő között. Hogy nézzétek meg, hogy Pál egyből látja azt, hogy működik valahol valami, le kell nyúlni. Azt mondja, ne engedjétek. Megjelenik a zsidósítás. És csak mondok, a képmutatásnak a csúcsa. És most beszélek erről nyíltan. A amerikai kereszténység eldöntötte, hogy ezt a pojácát támogatja. Merem mondani? Trumpot. Akkor egy parázna, istentelen, házasságtörő ember. De azt mondják róla, hogy keresztény. Miért? Mert összeültek amerikai karizmatikus vezetők. Hogy hogyan bírjuk rá az amerikai keresztényeket, ez így történt. Arról, hogy rá Trumpot szavazzanak, aki nyilvánvalóan egy istentelen. Nem azért mondom, hogy Clintonné egy szent ember volt. Mind a kettő házasságtörő. De a képmutatás milyen rendszer szintű? Mi legyen az, amivel rá tudjuk venni az embereket, a hívőket, hogy Trumpra szavazzanak? Á, és kitalálták. Abortusz. Oda megy Trumphoz a tanácsadója, mondjuk azt, hogy az abortusz ellenes vagy. A keresztényeknek egy szó, abortusz, mint ma Magyarországon menekült, vagy Soros. És abban a pillanatban mindenki beindul a kormány által beleültetett mechanizmus. Nem mondom, hogy nem probléma a menekült ügy, csak ugye nem lehet már árnyaltan beszélni. Aki ezt kritizálja, abban a pillanatban én sorosista vagyok, meg balliberális. Mint az én saját atyám fia írta az ő hírlevelében, hogy aki nem a Fideszre szavazott, az Isten akarata ellen szavazott. Ezt neked. Merem mondani. Összegyűltek az amerikai vezetők, és eldöntötték, hogy az abortusz lesz az a téma, amivel rá tudjuk venni az amerikai gyülekezeteket, hogy Trumpra szavazzanak. Így ment. Oda ültettek egy keresztényt, nyom le, és mit kezdtek prédikálni a gyülekezetben? Abortusz. És az összes birka hívő abortusz. Trump abortusz ellenes, ő rá meg keresztény. És értsétek meg, hogy egyből mindenki, kész, át lett mosva az agya, nem azt mondom, hogy Clintonné jó lett volna, nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy ennyire gyagya a kereszténység. Egy szóra be lehet akasztani, és minek elhiszi Trumpról, hogy keresztény. Hát nézzétek már meg, az egy istentelen, parázna, nőfalú ember. Miért kell róla azt állítani, ami nem? Képmutatás. Képmutató kereszténység. Benyeled a maszlagot. És nem azt mondom, hogy Trumpra nem szabad szavazni. De lehet. Aki úgy gondolja, szavazzon Trumpra. Az én hozzászólásomat, hogy kell szavazni, eddig ketten osztották meg. Én leírtam, hogy hogy kéne szavazni. Ha még nem olvastad, olvasd le a Facebookon. Aki akar, szavazzon Trumpra. De könyörgöm, ne legyél már agymosott, hogy benyomják a gombot, abortusz, és akkor az összes keresztény bólogat, abortusz. És közben nem számít, hogy ez az istentelen parázna férfi, hogy beszél a nőkről. Meg kell nézni, hogy viselkedik a feleségével. A fölött meg, tudjátok mi a képmutatás? Hogy egyes bűnöket fölemelek, más bűnöket meg elnézek. És az egész kereszténység így működik. Jézus nem ezt mondja? Azt mondja, megadjátok a tizedet a mentából, kaporból. Tudjátok, milyen pici a kapor? Minden tizedik, persze a hitványabb tizedik megy. Azt mondja, de elhagyjátok a törvényből, ami fontosabb. Az ítéletet, az irgalmasságot. Ez a képmutatás, atyám fiai. Nem az, hogy jobban szeretnél élni, mint ahogy egyébként élsz, és jobban mutatod. Hanem az, amikor fölemelek egyes bűnöket, bocsánat, szent tehénné teszem, beleültetem a hívőkbe, hogy ez a fő bűn. A többit meg szemérmesen, egy keresztény embernél nem probléma. Ezért azt mondom nektek, hogy nekem mindegy, hogy Trump az elnök, vagy Clintonné. Ők, ugye ők voltak a versenyben. Engem nem érdekel. Legyen, akit Isten akar. Ha ott lettem volna, szavaztam volna az egyikre. De nem azért, mert az egyik keresztény, a másik meg bűnös. Mind a kettő bűnös. És nem is azt várom tőle, hogy ő keresztény legyen, hanem azt várom tőle, hogy legyen kenyér az otthonomban. Ne menjen el az áram, mert megvonja a támogatást az áramszolgáltató cégektől. Pár év múlva ott leszünk, mint Venezuela. Nem lesz majd áram. Nekem nem kell, hogy keresztény legyen. Ha nem támogatja az abortuszt, és azt mondja, hogy legyen abortusz, akkor is lesz abortusz. Akkor is lesz abortusz, ha azt mondják, hogy ne legyen abortusz. Hát az amerikai alkoholtilalom alatt, mit gondoltok, nem voltak részegek? Csak virágzott a fekete gazdaság. Ne legyünk már képmutatóak, atyám fiai. Ó, abortusz, és akkor mindenki, mint a izi ismételjük. Közben elnézem a többit, és akkor démonizálom a másikat. Egyik se démonikusabb a másiknál. A Clintonné ugyanolyan mocskos volt, úgy gondolom ő is megtette a dolgait, mint Trump. De nem érdekel. És az a baj, a keresztények bemennek ebbe az irányba. És tudjátok mi a rossz? Hogy ez mind megegyezés történt. Mint amikor összeülnek az autós cégek, és felosztják a piacot. Ki mennyit ad el? És eldöntik. Összeülnek a keresztény vezetők, ki adja a legtöbb pénzt? Trump. Kész, szavazzunk rá. Kell valami ok, nem szabad bonyolítani a dolgot, egyetlen szóba sűrítsük össze az üzenetet. Abortusz. És a hívő billenő kapcsoló át van állítva. És a hívő szavaz. És mondom, újra és újra mondom. Most ezt ugye amerikai példa, tehát nekünk ez nem él. De magyar példa is. Engem nem érdekel, ha valaki Fidesz szavazó. De akkor már igen. Ha arra akar kényszeríteni, hogy én is körülmetélkedjek. Idézőjelbe. Hogy én is az legyek, mert az ördögi, aki nem Fidesz szavazó. Na, menj innen. Menj az életemből. te agymosott, mert agymosott vagy. Már nem te neked mondom, hanem annak, aki ezt mondja nekem. És mondták. Nehogy azt gondold, van egy atyám fia, aki 4 évente talál meg e-mailben. Na igen, minden 4 évben. Ő nem akar nekem mondani semmit, csak mondja. Most már eltiltottam. Megmondtam, hagyjon békén. Szóval ez elvárja, hogy rendszerlojális legyél. Bement az amerikai kereszténység, és ezt csak példaként hozom, hogy a kereszténység ennyire hajlítható arra, hogy képmutatóvá váljunk. Hogy egyes dolgokat érzékenyebbnek lássunk, miközben ugye maga az Úr Jézus tanítja azt, hogy hát nem, oké, rendben, ez érzékeny kérdés, tényleg abortusz, nem mondom, hogy ne foglalkozz vele, de talán vannak fontosabb üzenetek, irgalmasság, ítélet, megbocsátás. Talán nem kéne ezeket tanítani? Nem arról szóljon egy üzenet, egy keresztény egyházban, hogy politika, hogy legyek én is jó magyar keresztény? Ha erre igény van, én nem leszek ennek része. Amúgy is egyébként a rendszerek nem tűrik meg egymást. Tehát egy rendszer mind felett, egy gyűrű mind felett. Ez a tapasztalat. A rendszerek sose tűrik meg egymást. Na, ami érdekes egyébként, azt mondja a Galata 6.13-ban, hogy hatalma gyakorolni a lelkek fölött. Szóval én a rendszer szintű képmutatást nem szeretem. Nem szeretem, amikor Magyarországon kiemelnek egy-egy témát, és azt mondják, ez a kereszténység. Nem ez. Amiben én hiszek, legalábbis nem. Úgyhogy ezt a rendszer szintű képmutatást Isten őrizzen ettől minket. Hogy látszat vagy valós problémákat kispécézzünk, miközben itt a kisember belepusztul a mindennapi életbe. Én a kisemberek pásztora akarok lenni. És azoknak az embereknek az életével szeretnék foglalkozni. Tessék? Ja? Nem. Halleluja. Amen. Nem mondom tovább.